Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban előjáróban. Rendkívül közel került a Földhöz egy aszteroida. Mitől függ a testmagasságunk? Hormonok befolyásolják az ízérzékelést. Jó tanácsok a gerinckímélő futáshoz. Mi történik a testünkben a fogyókúra alatt? Megtévesztő lehet, ha egy robot visszanéz ránk. És Hadrianus római császár hatalmas szobrára bukkantak. Ezek után következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy szupernova kitörést idézett elő egy csillagütközés. Bizonyítékot találtak a csillagászok arra, hogy egy fekete lyuk vagy neutroncsillag belesodródott egy társcsillag a magjába, aminek hatására a csillag szupernovaként bomlott fel. Olvasható az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálon. A tudósokat meglepték az Új-Mexikóban felépített rádiósugárzást mérő nagy rádióteleszkóprendszer több éven át tartó égboltvizsgáló kutatásának adatai. Az elméleti szakértők megjövendölték ezt az eseményt, de ez az első alkalom, hogy valóban látunk egy ilyet, mondta el Dylan Dung, a Kaliforniai Műszaki Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője. A megfigyeléseket 2017-ben kezdték, és egy rádióhullámokat kibocsátó olyan objektumot észleltek, amely a korábbi vizsgálatok során nem jelent meg. Megállapították, hogy ezek a hullámok egy a Földtől 480 millió fényévnyire lévő csillagformáló törpegalaxis külső részéből származnak. Később kiderült, hogy a Nemzetközi űrállomás az ISS fedélzetén lévő egyik műszer 2014-ben észlelt is egy röntgensugárkilökést az objektumról. Az adatokból a csillagászok összeállították két nagy tömegű csillag évszázadokon át tartó táncának történetét. Mint a legtöbb csillag, amely a napnál nagyobb tömegű, ezek is bináris párokként születtek, és egymáshoz közel keringtek. Egyikük jóval nagyobb tömegű volt, mint a másik. Élete során gyorsabban fejlődött, és szupernovaként széthullott. Vagy egy fekete lyukat, vagy egy szupernagy sűrűségű neutroncsillagot hagyott hátra. Ez a fekete lyuk vagy neutroncsillag fokozatosan egyre közelebb került társcsillagához, mint egy 300 évvel ezelőtt belépett annak légkörébe. Ekkor a társcsillag gázt kezdett kibocsátani az űrbe, amely kiterjedt gyűrűvé, tórusszá formálódott a két objektum körül. Végül a fekete lyuk vagy neutroncsillag bejutott a társcsillag magjához, megzavarta az energiatermelő magfúziót, amely megakadályozta abban, hogy saját gravitációja súlya alatt összeomoljon a magja. Amikor a besodródott objektum magja összeomlott, a fénysebességhez majdnem azonos sebességgel bocsátott ki anyagsugarat. Ezt a Nemzetközi űrállomás fedélzetén lévő műszer mérte. A társcsillag is szétesett volna előbb-utóbb. Összeolvadásuk miatt azonban felgyorsult a folyamat a szakértő szerint. És a folytatásban is maradunk még az űrben. Rendkívül közel került a Földhöz egy aszteroida. A Montlemoni Obszervatórium munkatársai egy kisebb aszteroidát találtak szeptember 7-én. A kutatók hamar megállapították, hogy a kisbolygó órákkal a felfedezése után el fog száguldani a Föld mellett. A 2021 RS-2 jelű égitest másnap meg is érkezett, ennél közelebb idén egyetlen objektum sem repült el. Az aszteroida 15.340 kilométerre járta a Földtől. Ez csillagászati szempontból igen kis távolságnak számít. A 2021 RS-2 a becslések alapján 3,5 méter széles. Ha az objektum el is találta volna a bolygónkat, a légkörben darabjaira hullott volna. Az esemény különösen látványos fényjelenséget idézett volna elő. A szakértők folyamatosan dolgoznak azon, hogy azonosítsák a Föld környezetében keringő objektumokat. Egyelőre nem bukkantak olyanra, amely tényleges fenyegetést jelentene. A technológia fejlődésének köszönhetően a kutatók egyre több kis égitestet tudnak felfedezni. A 2021 RS2 hasonló méretű aszteroidákat nem egyszerű megtalálni. Néhány évtizeddel ezelőtt az észlelés még lehetetlen volt. És a folytatásban orvostudomány, rövidesen arról lesz szó, hogy mitől függ a testmagasságunk. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mitől függ a testmagasságunk? Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Vajon mitől függ, hogy mekkorára növünk, és milyen összefüggések vannak a magasságunk és az általános egészségi állapotunk között? Mi a normál magasság? Tényleg generációnként egyre nő az átlagos testmagasság? A legtöbben úgy véljük, ha a felnőtt korunkra kialakult testmagasságunk adott, nem változik többé. Legfeljebb nagyon idős korban a hajlott tartással kissé összemegyünk. Nem így van. Felnőttként is naponta növekszünk, ha nem is látványos mértékben. A csigolyáink között található porckorongok ugyanis a napi mozgás, állás, ülés során tehernek kitéve összenyomódnak, csökkentve magasságunkat, majd a pihenés, alvás óráiban újra visszanyerik eredeti vastagságukat. Így az emberek testmagassága a nap folyamán több mint egy centit változik. Idősödve a változás egyirányú lesz. Ekkor már csökken a magasság, mivel a porckorongok veszítenek rugalmasságukból, és kopik is. Így, mire a 8. x-et is átlépik, a nők akár 7,5 centivel is alacsonyabbak lehetnek, mint ifjúkorukban. A férfiak valamivel jobban megőrzik a magasságukat, esetükben 5 cm körüli a maximális magasságvesztés mértéke. Mint minden fejlődésünket érintő kérdés esetében, itt is meghatározó szerepe van a genetikának, de a magasságot befolyásolja a környezet, az életmód is. Még olyan hatások is szerepet játszanak a gyerek felnőttkori testmagasságának alakulásában, mint például az őt ért érzelmi hatások, a család társadalmi helyzete. Izraeli kutatók testvérpárokra és egy kétpetélyű ikrekre is kiterjedő kutatásaik során arra megállapításra jutottak, hogy a környezet és a genetika körülbelül egyforma arányban alakítják a személy magasságát. Az előzőek alapján kézenfekvőnek tűnik a következtetés, hogy az egészséges emberek a magasabb növésűek, de az összefüggés ennél bonyolultabb. Például kimutatták, hogy magasabb embereknél ritkábban fordulnak elő szívvel kapcsolatos gondok, viszont egyes rákbetegségekre hajlamosabbak, mint az átlagos testméretű vagy kifejezetten alacsony társaik. Szardinián nagyon sok az igen hosszú életű ember. Itt férfiak körében végeztek egy korábbi felmérések eredményeit összevető kutatást, ami éppen az ellenkező eredményt hozta, a magasabb kort megérő emberek jellemzően az alacsonyabb termetűek voltak. Igaz, a szardíniaiak európai vonatkozásban sem nevezhetőek magasnak, vagyis átlagos testméretük elmarad az európai átlagtól. Mivel a testmagasságot számos tényező befolyásolja, alacsonynak, különösen a növekedésben elmaradottnak nevezni valakit pusztán számszerű meghatározással nem igazán lehet. Egy-egy területen alacsonynak számítanak azok, akik az ottani lakosság mintegy 3%-nyi legkisebb testmagasságot elérő részét képezik. A gyermekgyógyászat ismeri az alacsony növekedés, úgynevezett törpenövés fogalmát. Ez általában genetikai probléma, de befolyásolják a növekedést a Duncor vagy a Turner-szindróma, valamint pajzsmirigy problémák, D-vitamin hiány, egyes gyerekkori fertőző betegségek és az agyalapi mirigy hormonjai is. Amennyiben genetikai az ok, az alacsony növekedésen nem lehet változtatni, ám más esetekben, például ha a pajzsmirigy nem megfelelő működése okozza, kezelhető a probléma. A várandós édesanya helyes, minden szükséges tápanyagot tartalmazó étkezése is meghatározó a fejlődő magzatra nézve, ezért erre is fokozott figyelmet kell fordítani. Nos, rövidesen folytatjuk a témát, hogy mitől függ a testmagasságunk, további érdekességek következnek. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Folytatjuk tehát a témát itt a tudomány mai állásában, hogy mitől függ a test magasságunk. Az előbbiekben szó volt a többi között a genetikai tényezőkről, az életkorról és a környezeti hatásokról. A helyzetet tovább bonyolítja a nemzeti átlagmagasság kérdése is. Egy átfogó 187 országra és 100 évre kiterjedő kutatás szerint a világon a legmagasabbak a lett nők, átlagosan 170 cm-esek, és a holland férfiak, átlagosan 183 cm-esek. A nők mezőnyében a holland, észt, cseh és szerb nemzetiségűek követik a letteket, a férfiaknál pedig Hollandia, Belgium, Észtország, Lettország és Dánia az élen járók sorrendje. Guatemalában a legapróbb termetűek a nők. 1914-ben a 18 éves átlagos termetű lány 140 centi magas volt, 2014-ben pedig körülbelül 149 centis, míg Kelet-Timorban a világon a legalacsonyabbak a férfiak, átlagos magasságuk 160 cm. Kutatások szerint Afrika egyes részein, valamint Dél-Ázsiában az utóbbi 100 évben alig nőtt az emberek testmagassága, sőt, Fekete Afrikában helyenként egyenesen alacsonyabbak lettek a férfiak. Az egyes nemzeteknél a generációk átlagmagasságának növekedése lassúbb, míg másoknál gyorsabb ütemű. Utóbbiban győztesek a dél-koreai nők 20 cm-rel és az iráni férfiak 16 cm-rel. Ami a magyarországi helyzetet illeti, a fiatal nők 2014-ben valamivel több mint 10, a férfiak 11 centivel voltak magasabbak a 100 évvel ezelőtt élő társaiknál. Egy brit tanulmányban 15 európai ország férfi lakosságának testmagasságát vizsgálták. A kutatások során 100 000-ek adatait vetették össze az 1870-es évektől kezdve egészen 1980-ig. Nos, arra az eredményre jutottak, hogy ez idő alatt körülbelül 11 centivel nőtt a férfiak átlagos testmagassága. A növekedés valószínűleg annak is köszönhető, hogy időközben fejlődött az orvostudomány és javultak az életkörülmények. Az ember fejlődése során meghatározó életének első két éve. Számos olyan betegség, ami régebben főként ezt a korosztályt érintette, napjainkra megelőzhetővé, gyógyíthatóvá vált. A fogamzásgátlás, az újabb családmodell, a gyerekek létszámának családonkénti csökkenése és a fejlett egészségügy nyomán egészségesebbé, jobban fejlődővé váltak az új generációk. Nos, ennyit tehát arról, hogy mitől függ a testmagasságunk, és a folytatásban még mindig orvostudomány, hormonok befolyásolják az ízérzékelést. A Marylandi Egyetem orvosi karának kutatása szerint a hormonok hatással vannak arra, hogyan érzékeljük az édes ízt. A glukagon nevű hormon a nyelvnek azt a képességét blokkolhatja, amely az édes íz érzékeléséért felelős. Steven De Manger, a kutatás vezetője szerint ennek a felfedezésnek a segítségével szabályozni lehet majd, hogy milyen ízt pontosan hogyan érzékeljen az ember. Egyrészt használni tudja az élelmiszeripar, másrészt a gyógyászatban is kiemelt jelentősége lehet, mert olyan pacienseket lehet vele kezelni, akik túl sokat esznek, vagy valamilyen anyagcserebetegségben szenvednek. A glukagon a vércukorszintre is ható hormon, melyet a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelnek. Hatása az inzulinéval ellentétes, emeli a vércukorszintet. A kutatók azt találták, hogyha az egereknél blokkolták a glukagon termelést, akkor az egerek jobban észlelték az édes ízt. Azért használtak egereket a kísérletben, mert az ízérzékelés az embernél és ezen állatoknál igen hasonló. Az adatokból kitűnik, hogy az emberek édes ízérzékelése attól is függ, hogy milyen táplálkozási szükségletei vannak, vagy hogy milyen az anyagcseréjük. Ezzel a kutatással egy ajtó nyílhat arra, hogy kevesebb cukor hozzáadásával is édesebb ízt érzékeljenek a fogyasztók, és ez segíthet egészséges szinten tartani a vércukrot. Ezzel egy új perspektíva nyílhat a cukorbetegek és a túlsúlyosok számára. A kutatás következő részében azt vizsgálják majd meg, hogy a glukagon más hormonnal együttműködve milyen hatást gyakorol az ízérzékelésre, illetve hogy a hormonszint változása milyen hatással van arra, hogy mennyit eszünk. Hormonok befolyásolják az ízérzékelést, erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, jó tanácsok következnek rövidesen a gerinckímélő futáshoz, ami nagyon fontos az egészség megőrzésben.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most jó tanácsok következnek a gerinckímélő futáshoz. A futás együtt jár az ágyi kiporckorongra ható, állandóan ismétlődő stressz hatással. Amikor a sarokcsont futás közben a talajhoz csapódik, az ágyéki gerinc a test tömegének közel 3-6-szorosát viseli plusz teherként. Emiatt a futóknál előfordulhat derékfájdalom. Ez gyakran jelentkezik egy-egy hirtelen mozdulat, például előrehajlás, oldalra fordulás következtében, vagy ha futás előtt nem melegítünk be kellőképpen. A legenyhébb derékfájdalom jellemzője, hogy a hát alsó részének izmai a túlterhelés következtében megfeszülnek, begörcsölnek. A derékfájásnál nagyobb probléma a porckorong degeneráció következtében kialakuló porckorongsérv, vagy hétköznapi nevén a gerincsérv. Futás során a folyamatosan ismétlődő terhelés tudja erősíteni a tüneteket. Ha beigazolódik a gerincsérv gyanúja, a futást egy ideig kerülnünk kell. Helyette fizioterápia javasolt, sok esetben fájdalomcsillapító injekciós vagy infúziós kúrával kiegészítve, amelyek nagyban elősegíthetik a tünetek megszűnését. A porckorong sérv esetén azok a mozgásformák sem javasoltak, amelyek statikus, előredőlő testhelyzet felvételével járnak. Azok a mozgások pedig egyértelműen nem jók, amelyeknél az előrehajlás és csavarás egyszerre van jelen. A futással járó folytonos terhelés az évek során lassan kialakulva vezethet csigolya elcsúszáshoz is, azonban ez inkább idősebb sportolóknál 40-60 év környékén alakulhat ki. Ha a futás után egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy erősödik a derékfájás, akkor csökkentsük a terhelést és a távot. A tünetek általában gyulladást csökkentőkkel, masszázssal enyhíthetőek, gyógytornával és izomerősítéssel pedig csökkenteni lehet az elcsúszás további romlását. Nos, következzen 7 gerinckímélő tanács. A futás megkezdése előtt alaposan melegítsünk be. Nyújtsuk ki naponta legalább 2-szer a térthajlítóinakat, így csökkenthetjük a deréktájra nehezedő nyomást. Erősítsük a törzs és hátizmainkat. Viseljünk kényelmes futócipőt, ezek csökkenthetik az ágyéki gerinc terhelését. Kerüljük a kemény felületen, például aszfalton, betonon való futást, és inkább keressünk olyan puha felületeket, mint a gumipálya. Tartsuk azt is szem előtt, hogy a közepes tempójú futás a tanulmányok szerint nem rontja a derékfájdalmat, azonban az intenzív gyors futás rizikófaktora a jelentősebb derékfájdalomnak. Ha jártunk már gerincpanaszokkal gyógytornásznál, a sportolás megkezdése előtt kérjük ki a véleményét, és tanuljunk meg egy a bemelegítéshez kapcsolódó rövid gerinc stabilizáló gyógytorna sorozatot is. Ezt minden sportolás előtt végezzük el a bemelegítéssel együtt. Az enyhébb rossz mozdulatra vagy nem megfelelő bemelegítésre bekövetkező derékfájást különféle öngyógyító technikákkal is sikeresen meg lehet próbálni kezelni. Érdemes ilyenkor abba hagyni a futást, pihenni, a fájdalom 2-3 hét alatt el szokott múlni. Amennyiben nem, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz. Ha a fájdalom erősödik, kíméljük a hátunkat mindenféle erőkifejtéstől, hirtelen mozdulattól 1-2 napig, fekvéskor próbáljunk kényelmi pozíciót felvenni. Végezzünk enyhe nyújtó gyakorlatokat, annyit és amennyire jól esik. Borogassuk, jegeljük 10-20 percig a fájó területet, de felváltott hideg-meleg 5-5 perces borogatásokkal is próbálkozhatunk. Megfelelő odafigyeléssel alkalmazhatunk recept nélküli fájdalomcsillapítókat is, illetve gyulladáscsökkentő gyógyszert. de az adagolást mindig pontosan tartsuk be, és kerüljük a megmaradt vagy kölcsön kapott gyógyszerek kombinációját. Fontos tehát a futás mindenképpen az egészség megőrzéshez, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Érdemes betartani ezeket a gerinckímélő tanácsokat. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, rövidesen kiderül, hogy miért érdemes lefogyni, mi történik a testünkben a fogyókúra alatt.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy mi történik a testünkben a fogyókúra alatt. Ha sikerül a súlyfeleslegétől tartósan megszabadulni, akkor a test nem csak esztétikai változáson megy át, ugyanis az egész szervezet és számos szerv működése is megújul, egészségesebbé válik. A súlyfelesleg nagyobb terhelést jelent a gerincnek és a mozgásszerveknek, így gyakori a térd és a csípő ízületek károsodása, kopása, az ezek következtében kialakult fájdalom és a gerinc problémák. A megváltozott súlyelosztás terhelés miatt lábpanaszok is jelentkezhetnek, így például a lábboltozat lesüllyedése, a lúdtalp, valamint egyéb deformitások, például bütykök, csontkinövések, fájdalmas bőrkeményedések sem ritkák. Az elhízás miatt felszaporodó, különösen a hasi zsírszövet által termelt hormonok, anyagok hatással vannak egyéb folyamatokra, funkciókra, az anyagcserére is. Például a zsírszövetben termelődő anyagok egy része elősegíti a gyulladásos állapotok kialakulását a szervezetben. Ennek következtében az elhízottak esetében gyakoribbak az egyéb ízületi betegségek is, például a terhelésnek ki nem tett kis ízületeken is kialakulhat kopás, és gyakoribbak, súlyosabbak lehetnek a gyulladásos ízületi betegségek is. A túlsúly hozzájárul egyéb betegségek kialakulásához is. Többször fordulnak elő a szív- és keringési rendszer betegségei, például a szívelégtelenség, a magas vérnyomás, az érelmeszesedés. Az elhízás kimutathatóan növeli a kettes típusú diabétesz, az autoimmun és a daganatos betegségek kockázatát is. Az egyik leggyakoribb alvászavar a légzés kimaradással járó alvási apnoé is az elhízottakat érinti leginkább. Mindez örvendetesen megváltozhat, ha sikerül megszabadulni a súlyfeleslegtől. Már az első kilók, a testsúly 5-10%-ának leadása után érezhető a fogyás jótékony hatása. Az életminőség javul, a mozgásszervi, gerinc eredetű, illetve az ízületi gyulladások okozta panaszok enyhülnek, a derék, hát, térd és lábfájdalmak csökkennek. Egy izraeli kutatás kimutatta például, hogy azoknak az elhízott, porckorong bántalmakkal küzdő betegeknek, akik életmódváltással vagy gyomorszűkítő műtéttel jelentős fogyást értek el, a terhelés csökkenésével párhuzamosan a 4-es és 5-ös ágyéki csigolyájuk közötti porcrésük magassága nőtt, a gerincfájdalmuk csökkent. Az anyagcserebetegségekben és a többi belgyógyászati problémában is folyamatos javulás érzékelhető a súlyvesztés nyomán. A normál testtömeg helyreállítása után kisebb a cukorbetegség kialakulásának kockázata, javul a vércukorszint, normalizálódik a koleszterin szint és csökken a vérnyomás. Ez az összefüggés teszi a testsúlycsökkenést a magas vérnyomás betegség leghatékonyabb, nem gyógyszeres kezelési módjává, mivel 10 kg fogyás nyomán a szisztolés vérnyomás érték 5-15 higanymilliméterrel is csökkenhet. Javul az erek állapota, rugalmassága és a szív működése, így a keringési betegségek, a szív problémák, az infarktus és a stroke kockázata is kisebb. A súlyvesztés az alvási apnoét is enyhíti. Mindez természetesen a pszichés állapotra, a hangulatra, az energiára, a libidóra, a fizikai és szellemi teljesítményre is kedvező hatással van. Bármilyen jótékony hatású legyen is a testsúly normalizálása, nem mindegy, hogy hogyan fogunk hozzá, hiszen a túlságosan radikális súlycsökkentő diétával még nagyobb bajt okozhatunk. Az éhezés, a bőjtölés, a különböző divatos egyoldalú fogyókúrák Átmeneti súlyvesztést eredményezhetnek ugyan, de ez a fogyás szinte sohasem tartós. Az esetek nagyobb részében az úgynevezett jó-jó hatás következik be, és még nagyobb túlsúly rakódik rá az érintetre, mint amitől megszabadult. Helytelen rosszul beállított diéta esetén kialakulhat fáradékonyság, az izomszövet gyengülése, jelentkezhetnek szívpanaszok, hormonális zavarok, epegörcsök, bőr, haj és köröm problémák is. A táplálkozási szakemberek heti fél és egy kilogramm közötti fogyást tartanak ideálisnak. Ennél gyorsabb ütemű súlycsökkenés megterhelő lehet a szervezet számára. Ezért a súlycsökkentés módját minden esetben szakemberrel kell megbeszélni, és ajánlatos előtte egy alapos háziorvosi és laboratóriumi kivizsgálást is kérni. Az egészséges testtömeg helyreállítása akkor lehet igazán eredményes, ha a körültekintő életmódreformmal érjük el, ahol a bevitt kalóriát csökkentő diéta mellett a felhasznált energiamennyiségét növelő aktivitás, a személyre szabott mozgásprogram is megvalósul. Jó hatással van tehát a testünkre a fogyókúra, de nem mindegy, hogy ez hogyan történik. Ami pedig a folytatást illeti, két érdekesség következik rövidesen. Megtévesztő lehet, ha egy robot visszanéz ránk, ez az egyik témánk, illetve Hadrianus római császár hatalmas szobrára bukkantak. Mindjárt önnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Megtévesztő lehet, ha egy robot visszanéz ránk. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Rejtélyes völgynek hívják azt a jelenséget, hogy az emberek kellemetlenül érzik magukat, ha farkas szemet néznek egy humanoid, de néha még kevésbé humanoid robottal is. Olasz kutatók most megfejtették, miért lehet ez. Az eredmények azt mutatják, hogy a robottal való szemkontaktus átveri az agyunkat. Azt hisszük, hogy szociális interakció zajlik éppen, és így lelassul a döntéshozó képességünk is. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szemkontaktus egy nagyon alapvető szociális interakció. Minden nap használjuk, ha embertársainkkal találkozunk. A kutatók arra szerettek volna rájönni, hogy vajon a robot pillantása is ugyanolyan hatással van-e az agyunkra, mintha emberrel vennénk fel a szemkontaktust. A 40 résztvevőnek egy számítógépes játékot kellett játszania a szemben ülő humanoid robottal. A játék lényege az volt, hogy két autó haladt egymással szemben, és az veszített, aki előbb kitért a másik elől. A körök között az embereknek rá kellett nézniük a robotra, ami vagy visszanézett rájuk, vagy nem. Mindkét esetőségben EEG segítségével mérték az agyi aktivitást, és figyelték a viselkedést is. Az eredmények azt mutatták, hogy az emberi agy ugyanúgy reagál a robot szemkontaktusára, mint az emberére, és ez befolyásolja a döntéshozatalt és a viselkedést is. Ha a robot visszanézett az emberre, az lassabban hozott döntést, ezzel romlott a játék teljesítménye. A kutatók szerint az eredmények segíthetnek eldönteni, hogy a jövőben hol érdemes humanoid robotokat alkalmazni, és hol kell inkább kerülni az emberre hasonlító kinézetet. És ezek után egy másik érdekesség már a régészet világából, Hadrianus római császár hatalmas szobrára bukkantak. Az időszámításunk szerinti 76-tól 138-ig élt Hadrianus római császár 2,5 méter magas szobrára bukkantak a nyugat-törökországi Aydinban. Itt feküdt egykor Alabanda ókori városa, melynél régóta zajlanak a feltárások. A ritka császárszobrot 6 darabra törve találták meg a földben. Eddig csak nagyon kevés hasonló alkotást fedeztek fel a világon. A szobrot valószínűleg akkor állították a második században, amikor Publius Aelius Trajanus Hadrianus császárként a térségbe látogatott. A műtárgyat restaurálás után várhatóan az Aydini Régészeti Múzeumban állítják majd ki. A lelőhelyen folytatják az ásatásokat abban a reményben, hogy további izgalmas leleteket találnak. Hadrianus az öt jó császár egyike volt, és időszámítás szerint 117-től 138-ig uralkodott. Császárságára a béke és a virágzás volt jellemző. Hadrianus római császár hatalmas szobrára bukkantak tehát Törökországban. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.